kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. január 20-án, hétfőn reggel sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Berces András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. Bradley Millert származik a mai nap gondolatébresztő mondata, megtanítani egy gyermeket, hogy ne lépje a hernyóra, ugyanolyan fontos a hernyónak, mint a gyermeknek. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd hírek és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 18:00 után hírek és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Szeresd, Uram, azokat, akik téged nem szeretnek. Fogadd be azokat, akik nem zörgetnek isteni ajtódon. Gyógyítsd meg azokat, akik nem törődnek lelki betegségükkel, sőt azon vannak, hogy azt minél jobban súlyosbítsák. Add vissza ezeknek a lázároknak az elveszett lelki életet, amelyet nem kérnek tőled. Szánakozz végül azokon, akik nem szánják önmagukat, és mivel ők nem akarnak hozzád menni, jöjj el, Uram, te hozzájuk.
Hallgassák meg híreinket!
Ki kell állni a magyar érdekek, a békepárti törekvések, a nemzeti szuverenitásunk mellett, jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth Rádió műsorában. Deutsch Tamás kifejtette, Donald Trump elnökké választásával és azzal, hogy a republikánus párt az Egyesült Államok törvényhozásának mindkét házában többséget szerzett, valamint a 2024 júniusában az európai parlamenti választásokon aratott nagy sikerükkel a patriótáknak nagyon erősek a politikai pozíciói. A globalisták, a sorosista erők, amerikai Egyesült Államokbeli veresége azzal a következménnyel jár, hogy Washingtont föl kell adniuk, és ezek az erők főhadiszállásukat át fogják helyezni Európába, Brüsszelbe, tette hozzá. Deutsch Tamás azt mondta, Magyar Péter brüsszeli pártja az Európai Néppárt, Gyurcsány Ferenc brüsszeli pártja az Európai Szocialisták pártja, és az Európai Liberálisok globalista, sorosista koalíciót hoztak létre az Európai Parlamentben. A képviselő ezért arra számít, hogy még erősebb, még durvább támadások fogják érni a patrióta erőket. A kormányzatot, annak tárgyalási pozícióit erősíti a tény, hogy több mint 1.350.000-en vettek részt a nemzeti konzultáción, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Hidvégi Balázs kiemelte, Európában is példátlan, ahogyan Magyarországon a kormányzat bevonja az embereket a döntésekbe, a legutóbbi nemzeti konzultáció résztvevők száma pedig ismét kiemelkedő volt. A politikus örömét fejezte ki, hogy a magyarok kiálltak a nemzeti önrendelkezés, a gazdasági szuverenitás mellett, ezáltal pedig szerinte üzenetet fogalmaztak meg Brüsszel, illetve annak képviselői bábjai felé is, akik Magyarország érdekeivel ellentétes törekvéseket szolgálnak ki. A konzultációban érintett témák kapcsán közölte, a munkáshitel, valamint a kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos lehetőségek iránt már most komoly az érdeklődés. 1985. január 1-én alakult meg az Aggteleki Nemzeti Park, amely hazánk negyedik nemzeti parkjaként, ugyanakkor elsőként kifejezetten a földtani és karsztos természeti értékek, a felszíni formák, valamint a felszín alatti húzódó barlangok megóvása érdekében jött létre. Az idén fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Nemzeti Park különleges eseményekkel és programokkal várja a látogatókat, tájékoztatta az Agrárminisztérium közleményében a távirat irodát. A minisztérium szerint 2025-ben az Aggteleki Nemzeti Park a jubileumi évben ünnepel, amelynek csúcspontja nagyszabású központi rendezvény lesz. Az esemény 2025. május 22-én lesz, ahol a látogatók megismerhetik a park történetét, természeti értékeit és természetvédelmi eredményeit. Ezen túlmenően egész évben lehetőség nyílik a Baradla barlang és más híres karsztbarlangok felfedezésére különféle tematikus túrák keretében. Végül az időjárásról. Hétfőn túlnyomóan borult, párás marad az idő. Legfeljebb a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szakadozás a felhőzetben. Ott pár órára kisüthet a nap. Néhol kialakulhat jelentéktelen mennyiségű ónos szitálás, szitálás, illetve hószállingózás. A felhőben lévő tájakon zúzmara lerakódásra kell számítani. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn -3 és +2 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi műsorunk tartalmából. Készült a közép- és dél-amerikai magyar katolikus papok névtára. Interjú Tudás Róbert Gyula történésszel. 2020-ban jelent meg a szerző Magyar katolikus papok Észak-Amerikában című hiánypótló kötete, amelyben összegyűjtötte az USA-ban és Kanadában valaha szolgálatot teljesített magyar papok listáját. 5 évvel később most elkészült újabb nagy munkája, a közép- és dél-amerikai magyar katolikus papok névtára. Erről a fontos kutatásról beszélgettünk a történésszel. Kedves Robert, először is hadd gratuláljunk ehhez a fantasztikus teljesítményhez. Mi indította ennek a témának a kutatására?
Köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat. Van az a szentírási mondás, hogy Krisztus szeretete sürget bennünket, és igazándiból tovább is, akkor Észak-Amerikával foglalkoztam, volt egy hiányérzetem. Hogy ott találkoztam újabb és újabb olyan nevekkel, akik vagy Dél-Amerikából érkeztek, Észak-Amerikából éppen oda távoztak. És így megpróbáltam továbbra is ezt a kérdést úgymond melegen tartani, bár egy csomó minden mást csináltam az elmúlt években, például egyetemet végeztem, de nekiláttam egy jó évvel ezelőtt, és elkezdtem összegyűjteni azt a most jelenleg 141 lelkipásztornak az életrajzát, akit fel tudtam deríteni, akik ebben a környezetben, ebben a dél- és közép-amerikai millióban szolgálták vagy a magyarokat, vagy pedig nem ez volt a fő feladatuk, de akkor is találkoztak magyar hívekkel. És egy nagyon fontos különbség van egyébként az észak-amerikai kötettel szemben, és ez be kell, hogy valljam egy hiányossága annak. Mentségemre a szolgálom, hogy első ilyen próbálkozásom volt, hogy ebben a dél-amerikai névtárban már a szerzetes testvérek és azok a kispapok, tehát papnövendékek is szerepelnek, akik Dél- és Közép-Amerikában éltek és szolgáltak.
Milyen kihívásokkal találta szembe magát a kutatás során?
Ami komoly nehézséget jelentett, az a nyelv. Az angolt azért valamennyire bírom, de a spanyol és a portugál az nem mondhatni, hogy erősségem, sőt egyáltalán nem beszélem. Viszont most már a mesterséges intelligencia olyan fordító programokat ad a kutató kezébe, hogy gyakorlatilag szinte 100%-os minőségű fordításokat tudtam kézbe venni. Szintén nehézség a kapcsolat hiánya. Tehát azért Észak-Amerikában, mivel laktam az USA-ban egy jó évig, voltak kapcsolataim, ismerőseim. Dél-Amerikára ez nem jellemző, bár menet közben azért sikerült kiépítenem itt-ott ismerettséget, akik azért nyújtottak segítséget is persze. Ami segítség volt, vagy előny, az, hogy néha szerencséje is kell a kutatónak lenni. Így például egy szerencsés véletlen folytán a venezuelai Szent István Egyházközség teljes levéltári anyaga eljutott hozzám, és most nagy élvezettel olvasgatom és dolgozom fel azt a nagyjából 50 évet, ami főleg a Katolikus Értesítő című folyóiratukból nagyon jól felderíthető szinte hétről hétre.
Lenyűgöző, nyilván izgalmas anyagok kerülnek majd elénk ebből az...
Igen, mert például ugye Venezuela azért is fontos, mert ugye Mindszenti József bíborosnak az utolsó látogatását, bár egyébként lelkipásztori szempontból az utolsó látogatás az Kolumbia volt, de ugye az utolsó körlevelét, a Caracasi levelet egy kvázi eredeti példányban is sikerült megszereznem, illetve a szervezés, a Mindszenti bíboros utazásának szervezéséről rengeteg dokumentum, újságkivágás, fénykép, olyan szinten, hogy a főszervezőnek a kitűzője is hozzám került, és ezek mind nagyon érdekes és izgalmas továbbkutatási lehetőségek.
Milyen szempontok vezették a rendszerezésben? Nagyon érdekes áttekinteni ezt a névtárat. Olyanok is szerepelnek benne, akik csak időlegesen teljesítettek szolgálatot, aztán visszatértek Európába vagy Magyarországra.
Elsődleges szempontom az volt, hogy az adott személynek, ugye kezdjük azt, hogy az adott személynek Magyarországon kellett születnie, vagy ha nem Magyarországon kellett születnie, akkor magyar származásúnak kellett lennie, tehát magát magyarnak kellett vallania. Másodlagos, szintén nagyon fontos szempont, hogy az adott személynek a katolikus egyháza teljes közösségben lévén a pap szentelésben, vagy diakonus szentelésben kellett részesülnie, kivéve a szerzetes testvérek, akik ugye fogadalommal kötötték magukat az adott rendhez, illetve a kispapok, akik azért nem lettek papok, mert mondjuk ki meghaltak, még pap szentelés előtt. Tehát gyakorlatilag az egyházi rendnek a tagjai kellett, hogy legyenek, és valamilyen szinten a magyar pasztorációban részt kellett, hogy vegyenek, még ha nem is ez volt a dedikált feladatuk. És valóban megfigyelhető, hogy sokan a szolgálatot egy rövidebb vagy hosszabb ideig tölti be. Átlagosan én azt számoltam a névtár adatai alapján, hogy a külföldre került lelkipásztorok külföldön nagyjából olyan 32 évet szolgáltak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy teljes egészében Dél-Amerikában voltak ez alatt az idő alatt. Ha a kontinensen eltöltött szolgált időt nézzük, akkor olyan 21 év, amit ott szolgáltak, és ezen kívül rengeteg más országban is tevékenykedtek. Volt olyan lelkipásztor, aki 8 különböző országban szolgált ez alatt a 20-30 év alatt. És persze sokan hazatértek 1989 után, miután jelentős többségben voltak a szerzetesek, ezért nagyon sok szerzetest a rendje hazahívott, és ők vállalták egyfajta másik missziót, hiszen addigra ők már kiépítettek maguknak Dél-Amerikában egy egzisztenciát, mondjuk így, és akkor gyakorlatilag visszajöttek a semmibe. Ez is egy különleges misszió, főleg az, hogy ilyenkor már 60-70 éves emberekről beszélünk.
Nagyon izgalmas olvasni tényleg ezeket az élettörténeteket, amelyek a névtárban minden egyes személy mellett megtalálhatók. És ha jól emlékszem, az 1600-as évektől a még ma is élő papok is szerepelnek a listában. Kiemelne néhány érdekesebb, különlegesebb életutat ezek közül?
Igen, a 1600-as évek végétől van 23-4 jezsuita szerzetes a mellékletben, azért helyeztem őket mellékletbe, ők misszionáriusok voltak, ők a klasszikus misszionáriusok, tehát ők járták az indiánokat, az őslakosokat, földrajzi felfedezéseket végeztek, tehát például az, hogy Kaliforniákra tudjuk, hogy nem fél sziget, hanem sziget, az egy magyar jezsuita térképészeti munkájának köszönhető, de őket azért helyeztem mellékletbe, mert értelemszerűen nem vettek részt a magyar pasztorációban, mert akkor magyarok még nem voltak kint, illetve az ő származásuk is bizonytalan, mert sokaknál nem lehet tudni, hogy ők most magyarok voltak, vagy más nemzetiségűek. De hogyha a 20. század magyarjai közül szeretnénk említeni, akkor nagyon különleges személyiségeket látunk. Tehát volt például egy rokonai, aztán felvett nevén Karazarró József, aki 1941-ben ő Váci egyházmegyés pap volt, azon kevés egyházmegyés papok egyike, akik szolgáltak Dél-Amerikában. Ő misszióba szeretett volna menni, de értelemszerűen 47-ben ez problémát jelentett, viszont talált egy kis kaput. Abban az esetben mehetett misszióba, ha inkardinálják, tehát egyházmegyét cserél. És ő vállalta ezt is Yokohamába, Japánba lent misszióba, és a Yokohamai egyházmegyének lett papja, és ez az egyházmegye küldte ki őt misszióba 1960-as években a japánok lelkipásztori ellátásában, mellesleg egyébként részt vett a magyarok ellátásában is. Ő 1963-ban nyugdíjba vonult, és akkor mondta, hogy hát jó, akkor is most hazatelepülne. Hát a magyar hatóságok úgy néztek, hogy hát egy japán állampolgár, aki mellesleg brazil állampolgár is, de be akar települni. Úgyhogy eléggé megnehezítették az ő hazatelepülését, 3 hónapos letelepedési engedélyt kapott. A 3 hónap utolsó napján el kellett hagyni az országot Bécsbe, meg kellett mennie, ott be kellett menni a helyi nagykövetségre, kérni újból a letelepedési engedélyt, azt kb. 2 nap után megadták neki. Megint 3 hónap, ez folyt több éven keresztül, és végül nagy nehezen megkapta az ámbulettelepedést, és visszakapta az állampolgárságát. De a másik ilyen nagyon izgalmas személy, akiről szerintem a hallgatók már hallhattak, Nagy Töhötöm volt, aki mondhatni, hogy bizonyos szempontból a egyházi James Bond, igazán volt mindent csinált. Tehát ugye jezsuita szerzetes volt, a kalotnak a második embere, ő hozta haza csizmájába varva Mindszenty bíboros esztergomi érseki kinevezését, utána ez Uruguayba, aztán Argentínába került, ahol kilépett rendből és a papságból. Bár örök fogadalmas, nagy fogadalmas érhülte volt, mégis megkapta a felmentést, ez nem szokás. Megnősült, majd belépett a szabadkőművesekhez, de nem azért, mert ő szabadkőműves akart volna lenni, ő ki akarta békíteni a szabadkőműveseket a katolikus egyházzal. Utána hazatért, de folyamatosan mit jelentéseket Vatikánba, de valószínűleg mit jelentéseket az magyar állambiztonsághoz. Tehát annyi életet élt, hogy még a temetését is gyakorlatilag többször végezték el, mert egyszer Magyarországon, aztán utána, amikor a felesége visszament Argentínába, akkor vitte a hambait, és ott is eltemették újra. Tehát róla szokták mondani, hogy itt sem nyugszik nagy töhötön.
Nagyon érdekfeszítő életrajzok ezek, és mindezen kutatások alapján és a saját amerikai tapasztalatai alapján hogy látja a magyar pasztoráció jelenjét, jövőjét?
Ha az észak-amerikait nézni, akkor úgy fogalmaznám, hogy egy hanyatlás történet. Tehát 60-80 templom épült a 20. század elején, magyar templom. Ezek közül alig néhány van már csak meg. Van olyan lelkipásztor, aki ellátja mondjuk New Jersey-ben egy Passaic nevű települést, ami egy jelentős magyar központ, mellesleg ellátja New Brunswickot, ami szintén egy jelentős magyar központ, és hát a filiája ilyen kis településecske, mint New York. Ha a dél-amerikai pasztorációt nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, ez egy lezárt folyamat. Tehát jelenleg olyan pap, aki kifejezetten a magyar hívek ellátására, mert vannak magyar hívek. Valóban a létszámuk csökken, de egy olyan csoport, ahova nagyon sok fiatal csatlakozik, mert a történelmüket, a múltjukat szeretnék megismerni. Tehát olyan lelkipásztor, aki kifejezetten magyar pasztorációra lenne dedikálva, és beszélne is magyarul, olyan nincs. Dél-Amerikában. Olyan előfordul, hogy egy-egy magyarországi szerzetes néha-néha meglátogat egy-egy közösséget, egy-egy csoportot, de ez nagyon ritka. Tehát tavaly történt Sajgó Szabolcs jezsuita járt csomó dél-amerikai közösségnél, de rajta kívül nem sokakat tudok. Éppen ezért én nagyon fontosnak érezném, hogy ezeknek a híveknek, akik igénylik a magyar nyelvű pasztorációt, igénylik azt, hogy magyarul imádkozhassanak, legyen valamiféle lelkipásztori támogatása, segítése. Itt nem elsősorban arra gondolok, hogy hölgyünk ki papokat, reális vagyok, tudom, hogy nagyon kevés pap van, nekik is rengeteg dolgok van. De van 6-8 tudományi főiskola Magyarországon. Egyik helyen sincsen olyan oktatás, ami a misszióról szólna. Jó, persze van pasztorális, van irodavezetés, van homiletika, és egy csomó minden nagyon fontos tantárgy, de olyan, ami kifejezetten arról szólna, hogy menjetek el tényleg az egész világra, és itt az egész világról beszélünk, és nem két haluval rém, az szerintem hiányzik. Mert ha nem is hallunk, hogy ilyen lehetőség volna, akkor nem is fogunk ez így belépni. Tehát egy nagyon fontos dolog lenne. Egy példát hagy mondjak. Én sok évig laktam Százhalombattán. Ott van egy Summerfest nevű fesztivál, onnan a világ minden részéről jönnek néptárs csoportok. És egyik évben jött, ha jól emlékszem, Rio de Janeiroból egy magyar néptánc együttes. Egy szót nem beszéltek már magyarul. Mindegyiknek az őse magyar volt. Gyönyörűen járták a magyar táncokat, és olyan szépen énekelték a boldogasszonyanyánkat portugálul, hogy én csak néztem. Ők elmondták, hogy ők nagyon szeretnének olyan helyeket, ahol megismerhetnék a magyar kultúrát, ahol megpróbálhatnának megtanulni, ami rendkívül nehéz nyelvünkön, ahol együtt imádkozhatnának, és erre kiváló megoldás lenne a lelkipásztori munkatársak kérdése. Tapasztalatból tudom, hogy a közösségek kitermelik azt a forrást, amiből egy-egy személy szolgálatát el tudja látni.
Ezek nagyon komoly kérdések, és hát reméljük, hogy akár a diakonus szenteléssel, és ezekkel a lelkipásztori munkatársakkal esetleg enyhíteni lehet majd a jövőben azt a nagy hiátust, ami ezekben a diaszporában élő magyar közösségekben megjelent az utóbbi évtizedekben. Az amerikai kontinens után milyen tervei vannak? Folytatni fogja ezt a névtár összeállítást az egyéb kontinensek tekintetében is?
Igen, tervezem azt, hogy Ázsia, Ausztrália és Afrika, hiszen ezeken a területeken biztosan voltak magyar lelkipásztorok, és hát a legvégére gondolom a legnagyobb falatot, amitől már így előre félek, hogy mekkora munka lesz Európa. És hát ugye itt is azért át kell azt gondolni, hogy ki az, aki például Európában azért minden külföldön tartózkodó magyar papot nem fogunk tudni belevenni, hiszen rengetegen mondjuk Rómában pap tanultak, de nem vettek részt pasztorációban. Tehát ilyet át kell gondolni ennek a technikáját és rendjét. Ez még időkérdése.
Sok sikert kívánunk ehhez a kutatáshoz a következő évekre is.
Bízunk benne, hogy sikerülni fog. És ezek olyan emberek voltak, akikről érdemes megemlékezni, és nem csak a papokról, a diakónusokról, a püspökökről, mert egyébként Dél-Amerikában volt egy magyar származású püspök is, hanem a hívekről is érdemes megemlékezni, hiszen hihetetlen személyiségek voltak közöttük. Ha hozhatok egy gyors példát, volt egy dr. Siklósi Ernő, világcsavargónak minősítette magát. Ő azon kívül, hogy aranyatásott Kaliforniában, fát vágott Kanadában, utat épített Perzsiában, Peruban, halászott Ceylonban, harcolt a kommunista partizánok ellen Bolíviában, szentírásokat csempészett Kínába, betörte a bécsi szovjet könyvkereskedés ablakát, egy nagy postai csomagban 3 döglött macskát küldött a New York-i szovjet nagykövetségre, és még sorolható lenne a Jenő könyveibe való kalandjai. Ezek a személyek megérdemlik azt, hogy legalább megemlékezzünk róluk.
Mindenképpen, és tényleg ez egy kincses tár, ami mondjuk a diaszpora magyarságát érintő dokumentumokhoz kötődik.
Igen, ezek a dokumentumok, amik valahol vannak, valószínűleg egyes egyházmegyék levéltárának pincében, ezeket is nagyon jó lenne hazahozni és kutatni. De hát ez mind akarat és forrás kérdése.
Reméljük, hogy mindez megvalósul, és ehhez Robert is jelentősen hozzájárul a kutatásaival. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Dudás Robert Gyula történésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ki kell állni a magyar érdekek, a békepárti törekvések, a nemzeti szuverenitásunk mellett, jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth Rádió műsorában. Deutsch Tamás kifejtette, Donald Trump elnökké választásával és azzal, hogy a republikánus párt az Egyesült Államok törvényhozásának mindkét házában többséget szerzett, valamint a 2024 júniusában az európai parlamenti választásokon aratott nagy sikerükkel a patriótáknak nagyon erősek a politikai pozíciói. A globalisták, a sorosista erők, amerikai Egyesült Államok beli veresége azzal a következménnyel jár, hogy Washingtont föl kell adniuk, és ezek az erők főhadiszállásukat át fogják helyezni Európába, Brüsszelbe, tette hozzá. Deutsch Tamás azt mondta, Magyar Péter brüsszeli pártja az Európai Néppárt, Gyurcsány Ferenc brüsszeli pártja az Európai Szocialisták pártja, és az Európai Liberálisok globalista, sorosista koalíciót hoztak létre az Európai Parlamentben. A képviselő ezért arra számít, hogy még erősebb, még durvább támadások fogják érni a patrióta erőket. A kormányzatot annak tárgyalási pozícióit erősíti a tény, hogy több mint 1.350.000-en vettek részt a nemzeti konzultáción, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Hidvégi Balázs kiemelte, Európában is példátlan, ahogyan Magyarországon a kormányzat bevonja az embereket a döntésekbe, a legutóbbi nemzeti konzultáció résztvevők száma pedig ismét kiemelkedő volt. A politikus örömét fejezte ki, hogy a magyarok kiálltak a nemzeti önrendelkezés a gazdasági szuverenitás mellett, ezáltal pedig szerinte üzenetet fogalmaztak meg Brüsszel, illetve annak képviselői, bábjai felé is, akik Magyarország érdekeivel ellentétes törekvéseket szolgálnak ki. A konzultációban érintett témák kapcsán közölte, a munkáshitel, valamint a kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos lehetőségek iránt már most komoly az érdeklődés. 1985. január 1-én alakult meg az Aggteleki Nemzeti Park, amely hazánk negyedik nemzeti parkjaként, ugyanakkor elsőként kifejezetten a földtani és karsztos természeti értékek, a felszíni formák, valamint a felszín alatti húzódó barlangok megóvása érdekében jött létre. Az idén fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Nemzeti Park különleges eseményekkel és programokkal várja a látogatókat, tájékoztatta az Agrárminisztérium közleményében a távirat irodát. A minisztérium szerint 2025-ben az Aggteleki Nemzeti Park a jubileumi évben ünnepel, amelynek csúcspontja nagyszabású központi rendezvény lesz. Az esemény 2025. május 22-én lesz, ahol a látogatók megismerhetik a park történetét, természeti értékeit és természetvédelmi eredményeit. Ezen túlmenően egész évben lehetőség nyílik a Baradla barlang és más híres karsztbarlangok felfedezésére különféle tematikus túrák keretében. Végül az időjárásról. Hétfőn túlnyomóan borult, párás marad az idő. Legfeljebb a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szakadozás a felhőzetben. Ott pár órára kisüthet a nap, néhol kialakulhat jelentéktelen mennyiségű ónos szitálás, szitálás, illetve hószállingózás. A felhőben lévő tájakon zúzmara lerakódásra kell számítani. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn -3 és +2 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma január 20-án Fabien és Sebastian napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Fabien a latin Fabianus névből származik, jelentése a Fabius nemzetséghez tartozó férfi. A Sebastian a latin Sebastianus név rövidülésének a megmagyarosodott alakja, jelentése Sebaste, latinosan Sebastia városából való. A palesztinai város eredeti neve Szamária volt, Herodes változtatta meg Augustus császár tiszteletére. A görög eredetű Szebaszte városnév jelentése akárcsak a császár nevéjé magasztos, fenkölt. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
gondos kézzel szőtték ponták, milliónyi tűnszem, kis fénylő szikrák. Mi csak a hibát látjuk, nem keressük belső titkát, csak leigázzuk kívül a felszínt, a formát. Nézd mögé, belül formált át, állj elé, s ha féled, s nem érted.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Január 20-a Szent Sebestyén ünnepe katolikus egyházunkban, az Amerikai Egyesült Államokban az elnöki beiktatás ünnepe 4 évente. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1775-ben született André Marie Ampère, francia fizikus, kémikus, matematikus, egyike azon 72 tudósnak, akiknek a neve szerepel az Eiffel-torony oldalán. 1823-ban ezen a napon született Madách Imre, magyar író, költő, politikus, a Kisfaludi Társaság rendes és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A magyar irodalom és dráma költészet kiemelkedő alakja. 1842-ben született Konkoly Tege Miklós, magyar csillagász. 1889. január 20-án született Sík Sándor, magyar író, költő, egyházi szakíró, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1896-ban született Almási Imre, főként a két világháború közt aktív, majd emigrációba vonult magyar politikus, országgyűlési képviselő. 1918-ban született Tardos Tibor, József Attila díjas magyar író. 1920-ban született Federico Fellini, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. 1921-ben született Majláth Júlia, magyar zeneszerző, dalszerző. 1935-ben ezen a napon született Balassa Sándor, Kossuth díjas magyar zeneszerző, a nemzet művésze. 1951-ben ezen a napon született Fischer Iván, Kossuth díjas magyar karmester. Most nézzük, kik hunytak el január 20-án a történelem folyamán. 1270-ben halt meg Boldog Özséb, a pálostrend alapítója. 1612-ben halt meg Rudolf, magyar király. 1934-ben ezen a napon távozott közülünk Deák Ébner Lajos, magyar festőművész. 1936-ban halt meg 5. György, brit király. 1984-ben ezen a napon hunyt el Johnny Weissmuller, erdélyi német származású amerikai versenyúszó, filmszínész. 1993-ban halt meg Audrey Hepburn, Oscar-díjas, flamand származású angol színésznő. 2019-ben hunyt el Endi Vajna, magyar filmproducer, üzletember, a Nemzeti Filmipar Fejlesztéséért felelős kormánybiztos. 2022-ben ezen a napon hunyt el Meatloaf, Grammy-díjas amerikai rockénekes színész. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1945-ben ezen a napon Moszkvában aláírták a fegyverszüneti megállapodást a szövetséges hatalmak és a magyar ideiglenes nemzeti kormány között. 1980-ban ezen a napon Jimmy Carter amerikai elnök felszólította a Szovjetuniót, hogy csapatait egy hónapon belül vonja ki Afganisztánból. 1986. január 20-án Franciaország és Nagy-Britannia megállapodást kötött a La Manche csatorna alatti alagút megépítéséről. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
A domboldalon áll egy régi kunyhó, én még sokszor arról álmodom. Senki nem jár mostanában arra, bókhálóban már az ablakon. De most is ott él, hol százezerszer átölelt karom. Elfeledtem, régen messze mentél, bókhálóban már az ablakon.
Sírok erre sors, ígyunk mert tud már.
Énekel egy sziklafal, útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem, néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Vasárnap volt, amikor elhagytál, azóta én minden napot feketével írok már. Látod, így vitted el a széleket, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem lesznek ünnepek, csak ha újra megjönnél.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!